igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását. Az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és tanálós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. És a második fejezet. Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet. Szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Vigyázz a törvény ösvényeire, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelkedet. Megfontolás örködik feletted, értelem oltalmaz téged. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Múlt héten voltam Birtorbágyon tanítani egy hét keresztül, és ott végig tanulmányoztunk a példa beszélek témbe, és most a gyülekezetben fogok kezdeni egy sorozatot a következő hónapban, amikor hasonlót fogunk tanulni, mint ott tanítottam múlt héten ott. Tudjuk azt, hogy ki szerkeszte a példabeszédet, a Solomon király, és azt is lehet tudni, hogy ő nem írta mindent, ami benne van ebben a könyvben. Van olyan, amit ő összeszedett, ami már volt egy közmondás, volt egy mondás, valaki más írta, de ő volt az, aki szerkeszte ezt a könyvet. Amikor én gondolom a Solomon királyról, néha probléma okoz nekem. Nem tudom, ha másnak okoz probléma az ő élete, de mi tudjunk, hogy az ő szolgálata elején volt egy lehetősége, és akkor olvasunk az első királyok könyvében, a harmadik részben, hogy Isten adott neki egy lehetőséget. És lényegében ő tudta kérni bármit, ő tudta mondani azt, hogy én szeretnék a leggazdagabb lenni ember lenni a világban, és szeretnék egy hatalmas nagy ház a rózsadombon, de ő nem kért ilyesmit. És ő azt mondja, hogy én szeretnék jó vezetni ezt a népet lényegében. Ő kérte, hogy adjon neki a bölcsőséget. És akkor Isten azt mondta neki, hogy ezt fogok adni neki, de nem csak ezt, hanem minden más, amit nem kért. Milyen jó járt. Mi általában mi halljuk azt, hogy az ember kap három kívánság. Akkor mi lett az a három kívánság? Neki csak egy kívánság volt, de mégis három kapott. Ő jól választott az elsőt, és akkor ez eljárt. De mégis az ami probléma nekem, hogy így van a legbölcsebb ember az egész világban. Az egész világ történelemben az emberek mindenhonnan jöttek, hogy hallnak, amit ő mond. És mégis látjuk, hogy az ő élete végén ő elfordult Istentől. Hogyan lehet az, hogy a legbölcsebb ember a világban elfordul Istentől? Mi a bölcsőség először? És utána nézünk, hogy ő miért elfordult tőle. Mi a bölcsesség? A bölcsesség nem csak az, hogy az ember sok mindent tud, hanem ez egy olyan, hogy az egyik értelemben az, hogy van egy jó ítélőképesség. Hogy az ember tud látni egy helyzet, és tud látni, hogy ebben a helyzetben mi a helyes út. Mi a helyes döntés. De van egy másik értelemben, és az a gondolat az, hogy a bölcsesség az a gyakorlati oldal, hogy helyesen tud élni. Elkölcsileg, etikailag, hogy jól tud élni. És akkor itt van az én probléma. Akkor, ha ez igaz volt a királyról, ha ez igaz volt Salamonról, akkor miért úgy volt az ő élete végén, hogy ő elfordult Istentől. És amikor gondolkoztam erről, kerestem az egyik igét az Új Szövetségben. Az apostolok cselekedet 6. rész, amikor kiválasztottak embereket, akik végeznek a szolgálatot ott az első gyülekezetben. És azt olvasunk az apostolok cselekedet 6-ban, hogy azt olvasunk a 3. versben, hanem választatok ki magatok közül atya fiaim, 7 férfit, akik jó bizonságot tesznek, akik télve vannak lélekkel és bölcsességgel. És ebben az igében én azt látom, hogy nem elég csak a bölcsesség. És ebben a könyvben, amit Salamon írt, nagyon sokat beszélt az alázatról is. Hogy az ember alázattal áll Isten előtt. Hogy az ember átadja az ő élete Istennek. És engedi azt, hogy az Isten lelke uralkodik az ő életeben, és irányítja az ő életet. És én azt látom, hogy a Salamon életében, akkor is, ha nagyon bölcs volt, ez volt a hibája, hogy jutott egy olyan pontra az ő életében, amikor ő nem bízott Istenben. És ő kezdett bízni más Isteneknek. Amikor mi nézünk a példabeszédet, mi fogunk beszélni nagyon sokat, hogy mi a bölcs, mi a helyes dolgot, amit kell csinálni. De nem szabad elfelejteni azt, hogy a bölcsesség kevés a keresztény élethez. A legbölcsebb ember nem tud élni a keresztény életet az Isten lelke nélkül. És azt kell látnunk, hogy mi a mi hívő életünkben függni kell Istentől. Ahogyan kezdjünk a mi hívő életünk, hitáltal abban, hogy bízunk Istenben, így kell folytatni. És ha mi jutjuk arra a pontra, hogy mi próbáljunk csak a bölcsességgel élni a keresztény életet, kudarc lesz. De én azt mondom, hogy a másik oldalon is egy kicsit igaz. Abban, hogyha mi próbáljunk mondani, hogy én bízok Istenben, de én sohasem nyitom a Bibliát, és nem próbálok tanulni, és nem próbálok kideríteni, hogy mi a helyes viselkedés egy bizonyos helyzetben, akkor is lesz egy kudarc. Szükségünk van a bölcsesség, ami főleg az Isten igéjétől származik, és szükség van arra, hogy mi bízunk Istenben, az ő lelkeben, aki a hívő emberben lakik. Mindig kettő kellene. Nézzünk most egy vagy két kis háttér dolgot, mielőtt belevágjuk a példabeszédekbe, mert amikor mi tanulmányozunk a Bibliát, vannak elveket, amit tartani kell. És ha mi nem tartjuk ezeket, akkor rosszul fogunk értelmezni a Bibliát, és akkor rossz irányba fogunk menni. Először szeretnék mondani egy pár általános elv, és utána akarunk nézni egy vagy két konkrét dolgot, ami érvényes, amikor tanulmányozunk a példabeszédet. Általános elvek. A Biblia soha sem ellentétes saját magával. A Biblia soha sem ellentétes saját magával. Azt jelenti, hogy ha egyszer a Biblia mond valamit, ő nem fog mondani valami más, ami pont az ellentétje. Vagy az egyik igaz, vagy a másik, nem lehet a kettő igaz. És ez fontos, amikor olvasunk az igét. Mi olvasunk egyszer, nem néztem meg, de van egy olyan hely az Ószövetségben, amikor beszél, hogy milyen nagy a hadsereg. Az Izrael hadsereg. És van egy hely, ahol azt mondja, hogy ha jól emlékszem, 600 ezer ember. És van egy másik hely, amikor azt mondja, hogy 601 ezer valahány ember. Akkor melyik igaz? Ez egy ellentét? Azt kell látni, hogy ez nem egy ellentét, mert az egyik helyen a szerző használ egy kerekszám, és a másik helyen az ember használ a pontos számot. Mi engedjünk a beszédben ilyesmit. Vannak ilyen különbségek a Bibliában, amikor az egyik helyen használ egy megközelítés. De az nem ellentét, amikor valaki egy megközelítés használ. A másik, amikor például, hogy olvasom egy igét, és azt mond valamit, és olvasom egy másik igét, és úgy tűnik, hogy pont az ellenkezőt mond. Akkor melyik igaz? Akkor jön a következő gondolat. A Biblia a legjobb bibliai kommentár. A Biblia a legjobb bibliai kommentár. És azt lehet csinálni, hogy a világosabb részek segít minket értelmezni a kevésbé világos részeket. Például, ha az ember olvas a Máté 25. rész, ahol az ítéletről van szó, és van amikor összehangzik, hogy az embereket ezt csináltak, és az embereket is azt csináltak. És abban az igében, a Máté 25-ben azt mondja, hogy aki ezeket csinál, aki látogat a beteget, aki ezt csinál, az az ember bekerül a mennybe. És az ember, aki nem csinál ezeket, az nem. Az ember ez azt mondja, hogy a jó cselekedet által üdvözülhet az ember. Ha az ember csak azt az egy igét olvasna a Bibliából, és semmi más nem olvasna, én azt mondom, hogy akkor abból az igéből lehetne levonni azt, hogy igen, csak a jó cselekedet. Keresztül üdvözül az ember. Csak az a probléma, hogy van számtalan más ige az Új Szövetségben, ami teljesen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nem lehet üdvözölni a jó cselekedet által. Ahol teljesen világosan azt mondja, hogy az üdvösség egy ajándék. A kegyelem által. Kigáta. Az Efézus második rész, a 8. és 9. vers. Akkor Nem mindkettő igaz? Nem lehet. Vagy az egyik, vagy a másik. És én azt mondom, hogy akkor mi keresünk azok a világosabb igéket, amit beszélnek nyilvánosan az üdvösségről, és akkor mi azt mondjuk, hogy ha ezeket csak így lehet értelmezni, és csak ezt jelenthetne, akkor ez a másik igé nem mondhatja ezt. Valamit más mond, akkor tovább kell kutatni, hogy ez mit mond. Ezért néha kemény munka a Biblia tanulmányozás. A harmadik gondolat, általános gondolat. Mindig a textus kell figyelembe venni. Az, hogy mi nem tudunk kihúzni egy verset a textusból, és próbálni alkalmazni azt az egy verset a mi életünkben. Nagyon veszélyes az az ember, aki úgy olvassa a Bibliát, hogy nyitja, és mondja, hogy jó, Isten mit fog mondani nekem ma? És így csináljuk. Ismerjünk a viccek történetek, ha az ember ezt csinál. Az ember nyitja a Bibliát, Judas kiment, és felakasztotta magát. Menjetek el, csináljatok hasonlóképpen. Ez már veszélyes, akkor biztos van valami tévedés. Amit csinál gyorsan, mielőtt lemegy a nap. Szóval én azt mondom, hogyha az ember így értelmezi az igét, ezek mind ott van, de a textus nem engedi azt, hogy így értelmezünk az igét. És én azt mondom, hogy nagyon zavar engem néha, amikor valaki kap egy igét. A születésnapjára kap egy igét. És akkor azon az alapján mondom, hogy jó, akkor ez ezt jelent. De a következő a probléma. Ha nézünk a textust, ha nézünk, hogy miről van szó, amikor Isten mondta ezt az igét, arról nem egyáltalában nem arról beszélt. Szóval én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni, amikor csak egy igét nézünk. Tudni kell, hogy mi jön előtte, és mi jön utána. És az az egyik oka, hogy egy kicsit nehéz értelmezni, néha a példabeszédek könyve. Mert a példabeszédekben, nagyon sok helyzetben egy-egy vers teljesen különálló. És nem foglalkozik azzal, ami jön utána, előtte vagy utána. De bárhol más a Bibliában ilyen nincs. Lehet nézni a textus. Egy utolsó gondolat, ami általános, amikor olvasunk a Biblia. A Biblia értelmezés úgy kell csinálni, mint ahogyan csináljuk, amikor olvasunk bármilyen más könyvet. Azt jelenti, hogy mi, amikor olvasunk az igét, keresünk az egyszerű, világos jelentése. Mi nem hiszünk, hogy a Biblia egy varázskönyv, és van egy igének több jelentése. Mi nem mondjuk azt, hogy valahogyan kell keresni meg egy mélyebb, vagy egy másfajta jelentés. A Biblia nem ilyen könyv. Van egy egyszerű jelentés. Igenis, lehetséges van több tartalma annak a jelentésnek, mint az ember az első látásból látja. De amikor mi menjünk mélyebb, nem az, hogy lesz valami más jelentése, hanem több annak a jelentése, ami ma megvan. Most beszéljünk egy kicsit konkrétan a példabeszédekről. És két dolgok fontos figyelembe venni itt. Az egyik az, hogy milyen fajta irodalom ez. És azt kell tudni, hogy az egész példabeszéd egy vers. Vagy vers formátumban van írva. És azt, hogy mi tudunk megérteni a verset, kell megérteni, hogy a héber nyelven milyenek voltak a versek. És az egyik, ami nagyon fontos a héber versekben, a párhuzamosak. És azt látjuk, a zsoltárokban sok helyen, és a példabeszédekben nagyon sok helyen, hogy egy versben van a párhuzamosak. És van több fajta párhuzamosak. Van az egyik, az, hogy a vers első mondat ugyanazt mond, mint a másik mondat, csak más szövegben. Mondom egy példát. A példabeszéd 19. rész az 5. vers. Nem marad büntetlenül a hamis tanú. És nem menekül még, aki hazugságot beszél. A párhuzamos ugyanaz. És a probléma néha, amikor mi értelmezünk az igét, mi akarunk mondani azt, hogy minden rész mond valamit. És mi olvasunk azt, és azt mondjuk, hogy jó, akkor az első rész vers ezt mond, az első mondat a versben ezt mond, akkor valami más, vagy többet kell, hogy mondjon azt a második rész, és mi keresünk valami más. Nem kell keresni valami más jelentést. Így írtak. Egy vers ugyanazt mondnak kétszer. És ha mi belemenjünk abba a hibába, a Biblia értelmezésben, hogy ez muszáj, hogy valami többet mond, akkor nem jól fogunk értelmezni az igét. A másik az, amikor az ellentétjét mond. Az első mond valamit, utána folytatja a másikkal, és az pont az ellentétjét mond. Példabeszéd 10. rész, 4. vers. Aki lustán dolgozik, elszegényedik. De aki szorgalmas munka, de a szorgalmas munka meggazdagít. Pont az ellentét. Aki lustán nem dolgozik, az szegény lesz. Aki szorgalmasan dolgozik, az gazdag lesz. Az gazdagabb lesz, inkább így mondom. Akkor a harmadik fajta vers, stílus, az, amikor az első rész mondja egy általános igazságot, és a másik része bővebben beszél arról. Van egy gondolat, és utána tovább építenek azon a gondolaton. És van megint több példa, az egyik a Zsoltárok 95. rész, a 3. vers. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Szóval az első versben azt látjuk, hogy Isten nagy. A másikben látjuk, hogy ő a legnagyobb, az, hogy ő a király, minden Isten fölött. Bővebben beszél arról. Ha visszamenjünk a Mózes első könyvére, a Mózes első és második fejezet. Vannak olyan teológusok, akik azt mondnak, hogy Mózes nem írta a Mózes első könyve, hanem azt mondnak, hogy volt több forrás. És különböző forrásokból összeraktak a Mózes első könyve. És ez sokkal később történt, mint amikor Mózes élt. És az egyik oka, amit adnak, hogy vannak ezek a különböző források, azt mondnak, hogy van két történet a teremtésről. Van az első részben az egyik történet, és van a második részben egy másik történet. És teljesen nyilvánvaló, hogy ez két különböző forrásból jött, és összeraktak egybe a Bibliába. Én azt mondom, hogy nekem van egy probléma azzal, mert azt kell látni, hogy itt megint van a Héber irodalom párhuzamosan. Az első részben a Mózes beszélt általánosan a teremtésről. Mi történt mind a hét napon? A második részben ő átváltja a gondolkodást, nem csak az általános dolgok beszél, hanem mi a legfontosabb. És a második részben beszél a legfontosabbról az ember teremtése. És ott beszél az ember teremtése. Ez nem két forrás, ez a Héber irodalom, hogy először az általános, utána a csúcs, utána a főgondolat. Így lehet látni ezt, nem kell feltétlenül, hogy van két forrás, hanem van egy irodalmi stílus. És így tudunk mondani, hogy valóban Mózes írta ezeket. Még egy. Szóval látjuk, hogy a párhuzamosság. És csak mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk, amikor olvasunk a példabeszédet, hogy ezeket figyelembe veszünk. És nézzünk egy-egy versben, hogy most milyen fajta párhuzamosság van. Egy teljesen egyforma, egy ellentétes, vagy egy kiegészítő. A másik a példabeszédekben. A példabeszédek általános igazságok nem olyan, amit Isten ígér, nem garancia. Szóval például olvastam azt az igét a példabeszéd 10. részből a 4. vers, hogy a lustán dolgozik, elszegényedik. Aki szorgalmasan, de a szorgalmas munka meggazdag. Ez egy általános igazság. Ha mi nézünk mindenhol a világban, általában ez igaz. De vannak kivételek. És azért óvatos kell lenni, hogy ez nem egy garancia. Én nem tudok mondani nekik valakinek, ha te lusta vagy, akkor szegény leszel. Mert vannak kivételek. Ha valaki szorgalmasan dolgozik, lehetséges mégse lesz gazdag. És akkor, de Isten azt mondta az igében, hogyha én szorgalmasan dolgozom, én gazdag leszek. Ez nem egy ígéret. Ez egy általános igazság. A legtöbb helyzetben, ha valaki szorgalmasan dolgozik, gazdagabb lesz tőle. De ezek általános igazságok. Például, mondom egy másik helyzet, a példabeszéd 26. rész, a 4. vers. Úgy kezdődik, hogy ne felel az ostobának. Ha egy bolond ember kérdez valami tőle, ne így válaszoljon. Ezt mond. De utána olvasom az 5. vers. Feleld meg az ostobának. Adjad választ a bolond embernek. Az egyik helyzetben nem, a másik helyzetben igen. Tovább kell olvasnunk mind a két vers, és látnunk, hogy mi a konkrét helyzet, és utána kell az a bölcsőség a mi életünkben, amikor a bolond ember kérdez valami tőlem, akkor kell döntenem, ez a kérdés tartozik a negyedik vershez, vagy ez a kérdés tartozik az ötödik vershez. És ha olyan, mint a negyedik, akkor nem válaszolok. Ha olyan, mint az ötödik, válaszolok. De azért mondom, hogy ezek általános igazságok, mert ha mindig igaz, akkor azt jelenti, hogy sohasem válaszolok, ha olvasom a negyedik vers. De ha olvasom az ötödik vers, akkor mindig válaszolok. A bölcsőség kell. Általános igazságok, és tudni kell az egészet, és látni kell, hogy hogyan kell alkalmazni ezeket az életünkben. Azt kell látni, hogy a bölcsesség akkor van, ha mi keresünk. Olvasunk most a példabeszéd második rész. A negyedik vers. És úgy keres az, mint az ezüst. És úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket. Akkor megérted, mi az Úr félelme. Ez az ige azt mondja, hogy a mi feladatunk kutatni és keresni. Ha én azt mondom, hogy itt a hátsó udvarban elrejtettem 10 millió forintot aranyban, aki előbb megtalálja az övélet, akkor én kíváncsi vagyok, hogy mi történne. Valaki maradna itt hallani a predikáció további részét? Vagy mindenki azt mondja, hogy inkább én lemegyek, és én megkeresem azt a 10 milliót. És én azt mondom, hogy nagy munka erőfeszítéssel csináljunk azt. Mert mi azt mondjuk, hogy az egy kincs. Az egy érték. Ez az ige arról beszél, hogy van egy másik kincs. Egy másik érték, és így beszél az Isten igéről. És azt mondja, hogy ez egy igazi kincs, ami drágább, mint az arany és az ezüst. Érzed azt, hogy ott van egy kincs a polcon otthon? Keresel ebben a kincset, vagy inkább minden másban keresünk valamit. Ha mi keresünk, azt mondja, hogy akkor megérted, mi az Úr félelme. És rájössz, mi az Isten ismeret. Mit jut az eszedbe, amikor hallod azt a szó, az Isten félelme? Ha mi féljünk valamitól, én azt mondom, hogy általában mi használjuk azt, és az egy negatív értelemben gondoljuk. Hogy én félek tőle. A lányok, egy póktól, én félek attól, egy kígyó, én félek attól. Én akarok távol maradni attól, amitől félek. És akkor én azt mondom, hogy az nagyon rossz, ha mi így gondoljunk Istenről. Én félek Istentől, akkor én maradok távol tőle. Amikor mi beszéljünk az Isten félelemről, ez nem egy vetekés, hanem én azt mondom, hogy egy egészséges félelem. Ha ma délután kimennünk az állatkertbe, és oda menjünk az oroszlánhoz, és akkor azt mondjuk, hogy hú, egy hete nem adtak neki semmit, látjuk, hogy éhes. Én azt mondom, hogy a félelem abban a helyzetben jó, én nem megyek túl közel hozzá. Én nem teszem az én kezem egy olyan helyre, ahol ő tud harapni azt, az egy egészséges félelem. Mert ő erősebb, mint én. Mit tudjunk Istenről? Az egyik az, hogy Isten nagy. Milyen nagy az Isten? Isten teremtette ezt az egész világot. Néha mi elfelejtünk, hogy milyen nagy ez a világ, de tegyünk fel, ha te tudnád kocsival utazni egészen a napig. Jó? Mit gondoltok? Az hány év, hogy tudsz odaérni. Tegyünk fel, hogy ez egy jó kocsi, és 200-al tudsz menni végig. Akkor, ha te akart menni egészen a napig, az csak, de akkor el fog végni, szóval azt nem javasolom, de 200-al arra kell menni az 70 év. Látom, hogy a Gyula nagyon kezd átszámolni, hogy jól mondom, vagy nem. Én egy Krisztben olvastam ezt, remélem, hogy jó. De most rosszul mondtam. Nem, jól mondtam azt. De tegyünk fel, hogy nem akart a napra menni, hanem akart menni a legközelebbi naprendszerhez. A legközelebbi naprendszerhez. Akkor hány év kell? Ezzel a gyorsasággal. 15 millió. 15 millió. Ha mi csak ebben a naprendszerben akarunk utazni, és akarunk kiutazni a legkisebb földrészre, földgömbre, ebben a naprendszerben, a Pluto, Pluto, itt kell mondani ezt magyarul. So, hány év kell? Most már gyorsabban tudsz utazni, regular gate elmész, 1000 kilométer egy óra alatt, ezzel a gyorsasággal majdnem 700 év kell. Csak ez a kis naprendszerben, amiben mi élünk. Valahogyan mi néha elfelejtjük azt, hogy milyen nagy Isten. Ez a föld, ha mi látjuk az egészet, ez semmi. Ez olyan pici. És Isten teremtette az egészet a beszédével. Ő így hozta létre. Mi nem tudunk képzelni azt, hogy milyen nagy az Isten. A másik, amit kell látni Istenről, hogy Isten teljesen bűntelen. Isten szent. Nincs bűn benne. És akkor nem véletlen azt, amit látunk az Ézsaiás 6. részben, amikor Ézsaiás oda kerül az Isten trónterembe. És az ő egyetlen riadalás volt, én bűnös vagyok. mert látta azt, hogy Isten milyen szép. Látjunk azt, értjünk azt, hogy Isten milyen szép és bűntelen. És én azt mondom, hogyha igen, ha mi látjuk azt, hogy Isten milyen nagy, ha mi látjuk azt, hogy Isten milyen szép, én azt mondom, hogy akkor lesz egy egészséges félelem bennünk. Egy tisztelet. Abban, hogy ha Isten mond valamit, figyelembe kell vennem azt. Én nem tudom mondani, hogy jó Isten, én tudom, hogy te ezt mondtad, de én vagyok a lelkész. Én tudok felülbírálni ebben a helyzetben. Az nem az Isten félelem. Az Isten félelem az, amikor én alaveszem magamat Isten alá. És én elismerem azt, hogy ő a mindenható. Én elismerem azt, hogy ő szent. És akkor ez hat a viselkedésemre. Az Isten félelem. Az utolsó gondolat ott a válaszlaton, és én azt mondom, hogy ez az Isten félelme következménye vagy eredménye. És 3-4 verset fogunk olvasni, a példabeszéd 10. rész, a 27. vers. Az Úr félelme gyarapítja a napokat. De a bűnösök esztendői megrövidülnek. Akkor itt látjuk az ellentét. Ez az igény azt mondja, hogy ha az Isten félelem benned van, te hosszabb időt fogsz élni a földön, mint az ember, akiben nincs. Ez egy általános igazság, ez nem igaz minden helyzetben, de én már olvastam olyan statisztikák, amit mutatnak, hogy egy keresztény ember az ő átlag életkora hosszabb, mint egy hitetlen. Érdekes. Én azt mondom, hogy lehetséges mondjuk, hogy vannak olyan életmód különbségek, de én azt mondom, hogy de a lényeg az, hogy az az ember, aki Istennél jár, ő hosszabban fog élni. Érdemes Istennél járni. De nem csak hosszabban fog élni itt, ezen a földön, hanem örök élete is van. És látjuk azt, nem fogunk olvasni, de a 14. rész, a 27. vers itt a példabeszédben, vagy a 19. rész, a 23. vers beszél arról, hogy van életünk benne az Isten félelem. A 14. rész, a 26. vers. Aki az Urat féli, annak erős oltalma van. Folytatjunk, fiainak is menedéke lesz az. Azt kell látni, hogy az ember, aki Isten jellemző róla az Isten félelem, ő biztonságban van. Az az ember, aki alá veszi maga Isten alá, ő biztonságban van. Isten védi azt az embert. Ha én kész vagyok oda helyezni magamat az ő kezébe, akkor ő véd minket. Az Isten félelme következménye. Élet itt a földön, és a mennyben biztonság. Nem kell félnünk másoktól, ha féljük Istentől. Egy utolsó vers, a 28. rész, a 14. vers. Boldog ember, aki mindig Isten fél. A mi világunkban keresünk a boldogság nagyon sok módon. De szerintem kevés ember azt mondja, hogy akkor lesz boldog az ember, ha ő Isten fél. De én azt hiszem, hogy ez igaz, amit olvasunk itt az igében, hogy boldog ember, aki mindig Isten fél. Akart boldogság az életedben, legyél Isten fél. Tiszteld az Urat, és akkor leszel boldog. Ha nem tiszteld az Urat, ha elfordulsz Istentől, akkor nem lesz boldogság az életedben. Ahogyan folytatja ezt a verset. De a kemény szívű bolyba esik. Az Isten félő ember jó neki. A kemény szívű ő bolyba kerül. Ez a bölcsesség, ami Salamon írt ebben a könyvben, és ő adta az ő fiainak. És Isten azt akar, hogy mi tanuljunk ebből, hogy mi nem csak bölcsen tudunk gondolkozni, hanem hogy mi bölcsen tudunk élni. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérünk, segíts minket, hogy tudunk keresni téged, ugyanúgy, ahogyan keresnünk egy kincset. Segíts minket látni azt, hogy jól járunk, ha így keresünk téged. Segíts minket megérteni azt, hogy az Isten félelem nem egy negatív, retteges, hanem egy pozitív tisztelet, ahova mi tudunk alávetni magunkat magára. Amen.